Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 150. Zsoltár első versét énekeljük el. A 150. Zsoltár első versét, ami így kezdődik. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 381. dicséretünket lapozzuk fel. A 381. dicséretünket, és énekeljük el végig. A 381. dicséretünket mind a 9 versével, Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk, könyörgéssel te elődbe járulunk.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus által magasztaljuk a Te szent nevedet. Ma is összegyűlhettünk itt a Te lábaidnál, mint ház népednek tagjai. És köszönjük, hogy azért gyűjtöttél ide magadhoz lelked által, hogy megmutasd nekünk a Krisztust, a mi drága üdvözítőnket, megváltónkat, hogy felragyogtasd előttünk az ő dicsőséges személyét, a te lelked által, aki itt van közöttünk most is, az igében, az ige által. Köszönjük néked, hogy a szívünket elcsendesíthetjük most előtted, és várhatjuk a te szavadat. Ne engedd, hogy hiába való legyen a mai összegyülekezésünk. Tedd áldottá minnyájunk számára ezt az együttlétet. Szólj hozzánk, taníts minket, Urunk. Köszönjük néked, Atyánk, hogy az elmúlt héten is hordoztál bennünket. Mindenekre gondod volt, testünkre, lelkünkre. Köszönjük néked a megtapasztalt szeretetedet. Köszönjük, hogy Atyánknak nevezhetünk a Krisztus által, és élvezhetjük a te szeretetedet, a te kegyelmedet, napról napra megújuló jóságodat, irántunk való hűségedet. Köszönjük, hogy nem kell benned csalódnunk. Köszönjük, hogy újra és újra megerősített, hogy feltétlenül szeretsz minket. Segíts, Urunk, bennünket, hogy mi is szeretni tudjunk téged odaadóan, egész szívünkkel, áldozatkészen. Segíts bennünket, hogy ebben az irántad való szeretetben elmélyülhessünk, ez megerősödhessen bennünk, és hadd legyünk így jobb polgárai a te háznépednek, a te nagy-nagy népednek, az egyháznak, és hadd legyünk így jobb polgárai ennek a mi nemzetünknek is, a magyar népnek. Kérünk, hogy áld meg mai együttlétünket is, mint ahogy minden helyet, ahol te körülötted összegyűlik a te háznéped. Amen. Kedves testvéreim, gyerekeket kérhetjük, hogy most menjenek gyermekórára. Mi pedig hallgassuk meg a római levélből Isten tiszteletünk alapigéjét. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele 9. részében az első 5 vers így szól hozzánk. Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen való az én szívemnek fájdalma, mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakasztva Krisztustól az én atyám fiaiért, kik rokonaim test szerint, kik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség és a szövetségek meg a törvényadás és az Isten tisztelet és az ígéretek, akiké az atyák és akik közül való test szerint a Krisztus, aki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim! Láthatjátok a kiosztott papíron, hogy a mai Isten tiszteletünknek a címe Mit tehetek népemért? Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy ez is létkérdés a számunkra, templomba járó református keresztény emberek számára. Egy olyan kérdés, amivel elődeinknek is szembe kellett néznie, például 1848-ban, és azóta is sokszor, de ma is szembe kell néznie nagy válság idején, amikor válságban van az Úrba vetett hit, ezért a közerkölcs, a politikai élet, a gazdasági élet, sőt még az egyházi élet is. Mit tehetek hát a népemért? Erre a kérdésre többen is választ adnak nekünk. Választ adott a politikai ellenzék legfőbb vezetője, egy teljesen új világ felépítésére hívva a magyarokat. De válaszokat adnak más, hazájukat, népüket, önzetlenül szerető szakemberek is. Nem kérdés, hogy e szavakat meg kell fontolnunk, és csatlakoznunk lehet és kell is felhívásukhoz, ahogy és amikor az Úr mutatja és engedi nekünk. De mi itt és most arra keresünk inkább választ, hogy az Úr aki minden politikusnál, gazdasági szakértőnél, ideológusnál és teológusnál nagyobb, bölcsebb és jobban szeret minket, ő milyen választ ad a kérdésünkre 2009. március idusán? Mit tehetünk azért az ősi népért, amelynek Isten bennünket a tagjaivá tett? Amely nép itt volt már előttünk is, és amely itt lesz még utánunk is egy darabig. De Isten rendeléséből ennek a sorai közé adott minket Isten. Itt éljük rá páraszerű életünket. Nos, az Úr hadd válaszoljon nekünk testvérek ma, és hadd vezesse gondolatainkat Pál apostol szavai által, aki a felolvasott ige részben elárulja, hogy ő a saját népéhez hogyan viszonyul. De ez nem csak az ő viszonyulása, hanem Isten nekünk tanítást ad az ő viszonyulásán keresztül, hogy mi is úgy viszonyuljunk a saját népünkhöz, hogy ő a sajátjához viszonyult. Ha most azokat a mondatokat, amiket felolvastam, össze akarnám foglalni, akkor így foglalnám össze: az apostol feltétlenül szerette az ő népét. És ez a mi feladatunk is. Feltétlenül szeretni a népünket. Az első kérdés azonban ezzel kapcsolatban, hogy hogyan szerethetem én a népemet. Először is, ahogy mondtam, feltétel nélkül. Nézzétek Pált, aki sokat ártott a hívő keresztjéneknek a megtérése előtt. Őszintén vall erről, és ismerjük az ő repertoárját. Amikor azonban megtért, Krisztus hívévé lett, kegyelemből, akkor ő ugyanezt kapta a saját korábbi barátaitól, a saját korábbi munkatársaitól. Amit ő adott a keresztényeknek, azt most visszakapta, mint keresztjén, a zsidó honfitársaitól. Nos, ennek ellenére, hogy Pál mi minden szenvedésben, nyomorúságban részesült, olvassátok el az apostolok cselekedetéről írt könyvet, 20 rész szól benne Pál apostolról, mindegyik részben megtaláljátok, hogy mit kapott ő a népétől. Ennek ellenére mit ír itt az apostol? Azt írja, hogy igazságot szólok, nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen való az én szívem fájdalma. Mert kívánom, hogy én magam átok legyek, elszakítva Krisztustól az én testvéreimért, kik rokonaim test szerint. Ezekből a szavakból, ahogy Calvin magyarázza, süt a népe iránti szeretet. Az a feltétlen szeretet érződik itt, amire nekünk is szükségünk van. Igen, testvérek, Pál annak ellenére szerette a népét, amit kapott attól a néptől. És nekünk is sokszor annak ellenére kell, sőt, leginkább annak ellenére kell szeretni a népünket, amit mi kaptunk esetleg ettől a néptől. Hogyha a mi helyzetünket nézzük, hitetlen a mi népünk. Legnagyobb része hitetlen. Szerethetjük ennek ellenére? Szerette Pál az ő hitetlen, Krisztus iránt hitetlen népét? Szerette. Mi is szerethetjük. Nézzük a mi népünket. Tévelyeg a mi népünk? Sok tekintetben tévelyeg. Amelyik része még keresztjének vallja magát, még az is egy csomó dologba tévelyeg. Ahogy a zsidók is tévelyegtek sok-sok kérdésben annak idején, amikor Pál közéjük tartozott még. De amikor már keresztjének, akkor is közéjük tartozott. És annak ellenére szerette őket, hogy sok dologban tévelyegtek. Mi is szerethetjük a népünket, akkor is, ha sok dologban tévelyeg. Rossz úton jár. Szeressem a népemet, amikor annyira sok gonoszság van benne? Igen, lehet akkor is szeretni a népünket, amikor olyan sok gonoszság van benne. Akkor is, ha bántást kaptam tőle sokszor? Igen. Akkor is, ha csalódást okozott nekem sokszor? Igen, akkor is. Annak ellenére, amilyen a népünk, és amilyen esetleg velünk szembe volt, annak ellenére feltétel nélkül szerethetjük a népünket. A keresztjén, az igazi keresztjén szeretett testvéreim, nem reakció a népünk irántunk mutatott szeretetére. Nem válasz a népünk irántunk való szeretetére, hanem egyoldalú kezdeményezés a részünkről a népünk felé. Így fordulunk földünk és lakói felé, akármilyen emberek, hívők vagy ateisták, katolikusok vagy protestánsok, baloldaliak, szegények vagy gazdagok, vagy jobboldaliak, teljesen mindegy, lelki testvéreink vagy éppen ellenségeink, nem ez a kérdés, hogy ők milyenek, hanem az a kérdés, hogy mi szeretjük-e őket, mert ők a mi népünk. Emlékezzetek arra az amerikai elnökre, aki valamikor ezt mondta, ne azt kérdezd, hogy mit ad neked a hazád, hanem, hogy te mit adhatsz a hazádnak. Itt is igaz ez, testvérek. Te légy a kezdeményező, ha keresztjén vagy. Ha kell egyoldalúan, sőt, egyoldalúan, szeresd feltétel nélkül a népedet, a nemzetedet, a véreidet, a veled egynyelveket beszélőket, a hazádat, amit újra mondom, Isten jelölt ki helyedül, amelyik előtted is itt volt, és utánad is még itt lesz, reménységünk szerint. Feltétlen szeretet. Persze megkérdezhetjük, testvérek, hogy hogyan lehetett, hogy visszatérjünk Pálhoz, hogyan lehetett Pál erre képes? Hogyan tudta ő úgy szeretni a népét, ahogy szerette? Nos, magától semmiképpen nem. De a damaszkuszi életfordulata megtérése után Jézus Krisztus képessé tette erre. Jézus Krisztus Pál apostollal megtapasztaltatta azt, hogy ő feltétlenül szereti ezt a Saulus nevű, vagy Pál nevű embert. Jézus szerette őt annak ellenére, amilyen Pál volt vele szemben, mert Pál gyűlölte a Krisztust, és azokat is, akik ő benne hittek. De Krisztus annak ellenére szerette, feltétel nélkül szerette az apostolt, a leendő apostolt, akkor még az ellenségét. Megbocsátott neki, a gyermekévé fogadta, a szolgájává tette, a küldöttévé tette. Pál megtapasztalta az Úr Jézus Krisztusnak iránta való feltétlen szeretetét. És ez a Jézus, aki ezzel a szeretettel magához ölelte ezt az apostolt, ezt az embert, ez a Jézus tette őt képessé arra, hogy mindannak ellenére, amilyen volt az ő zsidó népe, mindannak ellenére, amit kapott tőlük, zsidóktól ötször kaptam 40-et egy híján. Háromszor megostoroztak, és a többi, és a többi. Annak ellenére szerette az ő népét. És azt írja, hogy nagy az én szívem fájdalma, és szüntelen való az én kesergésem, az én atyám fiaid, az én testvéreimért. Jézus tette őt képessé, ez Pál titka, és ez a mi titkunk is. Mi is csak akkor tudjuk az Úr Jézus Krisztus szeretete által megragadott szívvel szeretni a mi népünket, ha valóban megragadott minket a Krisztusnak a feltétlen szeretete. Ha elhittük a Krisztusnak irántunk való feltétlen szeretetét, mert mi milyenek vagyunk. Nem hitetlenek? Nem tévejgők? Nem engedetlenek? Nem bolondok? Nem erkölcstelenek? Nem ilyennek születtünk? Romlott, istentelen, hitetlen szívvel. És a Krisztus mégis szeretett minket. Mégis elfogad, mégis megbocsát, mégis a gyermekévé tesz. Azt mondja, én szeretlek téged, és meghaltam érted, és eltöröltem minden bűnödet. Igen, meghaltam érted. Meghaltam, megváltottalak téged az én vérem által. Én szerettelek, és szeretlek téged. Ha minket ez a szeretet megragad, és mi ezt a szeretetet, testvéreim, elhisszük, hisszük az igének, akkor közösség jön létre Jézus és köztünk. És ez a Jézus képessé tesz minket arra. Ő, egyedül ő, képessé tesz arra, hogy szeressük a népünket, amelyik ilyen és olyan. Amelyik ilyen és olyan. De feltétel nélkül szeressük őket. Az Úr Jézusnak az irántunk való feltétlen szeretetének elfogadása alapfeltétele annak, hogy mi is tudjuk szeretni a népünket feltétel nélkül. Az ő feltétlen szeretete képesít minket erre. Egyedül az képesít, testvérek, semmi más. Semmi más. ahogy látjuk a mai világban, akinek istene a pénz, a hatalom, a valamiféle istentelen eszme, az képtelen arra, hogy a másik magyar embert feltétel nélkül szeresse. Az olyan ember, akinek nem az Úr Jézus az ő kegyelmes, feltétlen istene és ura, az az ember csak magát képes szeretni. Csak magát képes isteníteni, csak magát képes imádni, egy önző, egoista ember. Az Úr Jézusnak ez a feltétlen szeretete fordít ki minket, hogy így mondjam, önmagunktól, vagy fordít el önmagunktól, és fordít oda a népünkhöz, hogy mi is úgy szeressük a népünket, ahogy ő szeret minket, hogy az ő feltétlen szeretete, amelyik a szívünkbe sugárzik hitáltal, az tovább sugározzon, valahogy transformálódjon a mi népünk tagjai felé, egy mosolyban, egy kedvességben, udvariasságban, előzékenységben, tisztességben, megbocsátásban, becsületességben, és még ki tudja mi mindenben. Feltétlen szeretet a népünk iránt. Krisztus nélkül nem megy, de ő vele igen. Nézzük azonban egy kicsit tovább, testvéreim, hogy mivel bizonyíthatjuk mi a mi népünk iránt való szeretetünket. Megint nézzük először Pál apostolt. Pál apostol azt írja ebben az ige szakaszban, de hát mindenhol erről ír, hogy ő az ő népét annyira szereti, hogy hirdeti nekik a Krisztust. A Krisztust hirdeti nekik. Az evangéliumot. Ment a különböző zsidó helyekre, és ott mondta, aztán utána elment a zsidó határokon kívülre, és ott mondta, leginkább a pogányok apostola volt, de ment a pogányoknak a városaiba, mindenhol ment először a zsidóknak a zsinagógájába, ott kezdte továbbra is az evangélium hirdetését, miután onnan esetleg elküldték, elzavarták, kimarták, ment a pogányok közé. De mindenhol az ő népének hirdette, hogy Jézus a megígért messiás. Ezért higgyetek benne, ő a mi szabadítónk, ő a mi üdvözítőnk. A messiás a názáreti Jézus. Igazolta nekik az ószövetségi írások alapján, és hívta őket ebbe a Jézusba vetett hitre, a Jézusnak a követésére, elfogadására. Testvérek, ez annyira benne volt az apostol, hogy azt írja a római levél egy részén, hogy ha ugyan azért hirdetem már a pogányoknak olyan erősen az evangéliumot, hogy felingereljem az én zsidó atyám fiai, testvéreimet, hogy megmenthetnék közülük némelyeket. Egyszerűen Pálba benne volt ez, hogy ő maga meg akarta menteni a zsidó embereket a kárhozatból, mert abban a Jézus iránti hitetlenségükben, a Jézus iránti engedetlenségükben a kárhozat állapotában voltak. Kell, hogy megértsék, megismerjék, higgyék a Krisztust, hogy üdvözüljenek, hogy Istennel valódi közösségük legyenek. Kívánnám, hogy megmenthetnék közülük legalább némelyeket, mondja az apostol. Értitek ezt, testvérek? Annyira szereti a népét, hogy akarja az üdvösségüket, és tudja, hogy csak úgy fognak üdvözülni, a Krisztusban hisznek, ezért hirdeti nekik a Krisztust. Mint olyan az apostol, mint egy ember, aki áll a folyó szélén, és látja, hogy ott fuldoklik benn valaki, és a kezében van a mentő, és bedobja, hogy kapaszkodjon már bele az a fuldokló, mielőtt meghal. Hát ott van Pál apostol, látja, hogy a népe a kárhozatban van, és az ő kezében van a Krisztus evangélium, és bedobja nekik, hogy kapaszkodjanak bele, hogy mentse meg őket a Krisztus a haláltól, az örök haláltól, és üdvözítse őket. Ez szeretett, testvérek. Hát szeretet, ha én, nektek, és ti az otthonotokban és másnak beszéltek a Krisztusról? Ez szeretet, testvérek. Szeretet. Ott vannak körülöttetek a fuldokló magyarok. Az istentelenségükben, a hitetlenségükben, a kárhozatban elvesző magyar emberek. Az egyetlen, aki nekik prédikálhatja Krisztust, az te vagy. Ha te nem, akkor majd a kövek fognak helyetted prédikálni. De a Krisztust kell valahogy hirdetnünk, hogy a népünk megismerje a Krisztust. A közvetlen környezetünkbe, és bele tudjanak valahogy kapaszkodni a Krisztusba. Mint az ő üdvözítő, megmentőjükbe, Salvatorban, aki kihúz a bajból. Szeressétek annyira a magyarokat, testvéreim, hogy hirdessétek a Krisztust nekik. Ne vitatkozzatok előre-hátra mindenről, a kákán is csomót keresgélve, mert nem ez a feladatunk. A feladatunk az, hogy a Krisztust hirdessük nekik. az élet útját mutassuk meg nekik. Haza szeretett testvérek ez, ha Krisztust hirdetjük. De nézzük tovább. Pál apostol azt is írja, hogy ő annyira szereti a népét, hogy imádkozik érte. Nézzétek, ezt írja a Római Levél 10. részének az első versében. Atyám fiai, szívem szerint kívánom, és Istentől könyörgöm az Izrael üdvösségét. Figyeljétek a megfogalmazást. Szívem szerint kívánom, és Istentől könyörgöm az Izrael üdvösségét. Mély vallomás, testvérek. De emlékezzetek, hogy mennyit szenvedett ez az apostol a saját istentelen, hitetlen népétől. Ő is, a munkatársa is. Mindenhol el akarták őket vágni. A Krisztust gyalázták, az evangéliumot mindennek elmondták a zsidók. És Pál, szívem szerint könyörgöm, és kívánom az Izrael üdvösségét, ezt mondja. Nem a zsidók pusztulását kívánja, hanem az üdvösségét. És ezért esedezik. Testvérek, kérdezem tőletek, s magamat is. Szívem szerint kívánom, és Istentől könyörgöm a magyarok üdvösségét. Ha szívem szerint nem kívánom, nem is fogok érte könyörögni. És semmit nem használ a könyörgés, ha szívem szerint nem kívánom. Szívem szerint kívánom, mert szeretem őket. Ezért szívem szerint kívánom. Ott belül, valahol. És könyörgöm. Könyörgöm a magyarság, a magyar nép üdvösségét. Testvérek, hogyha ezt a szeretetet mi a Krisztustól megkaptuk, akkor mi is szeretni fogjuk annyira a népünket, hogy elkezdjük szívből vágyni, hogy ők is üdvözüljenek, és szívünkből könyörögni ezért. Fölveszük az ima témáink közé, ha egyáltalán imádkozunk. De úgy gondolom, hogy sokan imádkoztok. Rendszeresen imádkoztok. Nem kérdés, magunkért imádkozunk, magunkért állandóan imádkozunk. Néha az gyülekezet is eszünkbe jut, néha esetleg valami hitetlen munkatársunk. A népünket is vegyük föl az ima témáink közé, hogy adjon a mi népünknek Isten ébredést, megtérést, a Krisztus elfogadását, hogy üdvözülhetnének a mi népünk tagjai. Megtalálhatnák Krisztusban a bűnbocsánatot, de az igazi értelmes életet, az igazi erőt, a bűnbocsánatot, a békességet, és a többi Jézusban rejlő kincset. Bárcsak megtalálhatnánk. Hát imádkozzál, szívedbe enged, hogy beleoltsa Isten ezt a kívánságot, ezt a vágyat. Szívem szerint kívánjom én is, és te is. És esedezzek a magyar népnek az üdvösségéért. A harmadik dolog, testvérek, hogy éljünk példaadó keresztjén életet. Pál apostol úgy törekedett élni, ahogy ő másnak ezt tanította. Ő rá nem mondta azt senki, sok mindent mondtak rá, de azt nem mondták rá, hogy egy becstelen ember, mert vizet prédikál, aztán bort iszik. Nem. Pál apostol törekedett arra, hogy tiszta, szent életet éljen az ő népe tagjai között. Testvérek, ma nagyon sokat jelent az, ha keresztjén emberek, református hívő keresztjének példaadó életet élnek. Mindennél többet árt ennek a népnek, meg az egyházunknak is egyébként, de a népünknek a vasárnapi kereszténység. A képmutató vasárnapi kereszténység. Az a kereszténység, testvérek, amelyik itt a templom ajtóba, vagy a templomok ajtajába, a küszöb fölött kezdődik, és ott is végződik. Amikor bejövünk, akkor keresztjének vagyunk, amikor kimegyünk, már nem vagyunk keresztjének. Ez a kereszténység, testvérek, gyalázatot hoz az Istenre, a Krisztusra, az egész kereszténységre, mindenkire, és a népünknek is árt. A népünknek is árt. Hányszor találkozom én magam ezzel, testvérek, hogy beszélgetek valakivel, hívogatom a gyülekezetet. Hát ő nem, ő köszöni szépen, hát ő ismer templomba járó embereket, akik ilyenek és olyanok. Hát mondom, hát én törekszem nem olyan lenni, meg vannak ott más emberek is, bocsánat. De ő akkor is ezeket ismeri. Hát ha hallaná a tiszteletes úr, hogy az, aki ott ül a templomba, hogy káromkodik, meg milyen becstelen, meg milyen irgalmatlan,
hogy ő,
mondja a hitetlen templomba nem járó ember, hogy ő a hitetlenek között nem talál olyat, mint a templomos emberek között, akkor testvérek az ember úgy kezd elnémulni, és azt mondja, hát sajnos így van. Bocsánat, de sajnos sokszor így van. Ezzel leromboljuk testvérek, amint saját népünket, az egyházunkat is, de Istennek a hitelét is. Az Úr nem ezt akarja, hanem azt akarja, hogy a mi szívünkben ott éljen a Krisztus. Hitáltal lakozzék a Krisztus a mi szívünkben. Ami szerető, megváltunk. Ami szerető, megváltunk, aki a mi szerető, Urunk is, aki az igéj által, a lelke által irányíthat minket. A templom küszöbig is, meg onnan kezdődően is ő irányíthat, meg a templomban is ő irányíthat. Nem vasárnapi keresztjén, hanem szívből való keresztjén, a hétköznapokban is keresztjén. Éljetek így, testvérek, mert ezek a mai igazi forradalmárok. Nem fegyverrel és nem erővel, hanem az Úr lelkével, szent élettel vannak ott, ahova Isten elhelyezte őket ebben az országban. És ott forradalmasíthatják ennek a népnek a jelenlegi belső viszonyait. Isten kegyelmével, Isten erejével fölfegyverezve. A negyedik dolog, testvérek, nézzétek Pált, aki nem csak az evangéliumot hirdette, nem csak imádkozott az ő népéért, és nem csak példaadó élettel mozgott ott közöttük, hanem egyszerűen áldozatos módon törődött az ő népével. Áldozatos módon törődött a népével. Hogy így mondjam, nem ment el érzéketlenül a népének a dolgai mellett. Noha nem foglalkozik az apostol ilyen napi politikai kérdésekkel, de a népének a dolga foglalkoztatja. Ha nem foglalkoztatná, nem írna ilyet, amit olvastunk a Római Levél 9. részében, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen való az én szívfájdalmam az én atyám fiaiért. Nagy. Nem csak, hogy szomorú vagyok, és fáj néha a szívem, nagy az én szomorúságom, és szüntelen való az én szívfájdalmam az én népemért. Ez látszik, hogy őt egyáltalán nem hagyta hidegen az ő népének a sorsa. Állapota, viszonyai. És figyeljétek meg, hogy annyira nem hagyta el, vagy hagyta hidegen őt az ő népének az állapota, hogy azt írja, ez egészen megdöbbentő, hogy én kész vagyok átok lenni az én népem érdekében, hogyha ezzel segítenék az én népemnek. Ez azt jelenti, hogy kész vagyok a Krisztustól is elszakadni. Még a Krisztustól is elszakadni, vagyis elkárhozni. Ezt mondja az apostol, hogyha ezzel megmenthetek a népem tagjai közül embereket az üdvösségre, ha ezzel Krisztushoz vezethetném őket, akkor én magam föláldoznám magam a népemért. Azt mondja Calvin, ez a szeretet. Ez a szeretet elmegy az oltárokig, mondta a reformátorunk. Az oltárig elmegy. Az áldozatig elmegy. Jézus is elment odáig, én is elmegyek odáig, mondja az apostol. Testvérek, hideg a szíve, az ilyen embernek a népe iránt. Ha a mi szívünkbe, testvérek, nincs ez a jelenlegi helyzet miatt, ami sajnos az népünknek a hitetlensége, az istentelensége miatt is van. Ha hívők lettünk volna, belettünk volna oltva egy csomó minden ellen, védekező képességünk lett volna, mivel nem voltunk hívők, nem voltunk istenfélők, ezért ki voltunk szolgáltatva mindennek, és most is ki vagyunk. Minden romboló nyavaja elkap bennünket. De elmondhatjuk, hogy azért szívem azért fáj ezért a népért. Vérzik a szívem, nagyon vérzik. Fáj nekem, hogy ebbe az állapotba van, amibe van. És magam is kész volnék arra, hogy esetleg elkárhozzak. A legnagyobb áldozatra is kész vagyok, ha ezzel megmenthetnék másokat. Tudom, hogy az Úr nem kéri ezt tőlem. De kész vagyok-e áldozatot hozni a népemért? Legalább, mint amit ez a Pál az ő népéért kész lett volna meghozni. Hideg a szívem a népem iránt? Az Úr nem engedi ezt. Nekem se, neked se, egyikünknek se. Az utolsó dolog pedig, testvérek, amit még szeretnék elétek villantani. Nézzétek Pál apostolt, aki teljes alázattal járt az ő népének a tagjai között. Teljes alázattal. Azt mondja, én a bűnösök között első vagyok. Első. A legeslegelső. A legnagyobb bűnös. Nem tartotta jobbnak magát az ő atyafiainál. Se zsidónál, egyébként görögnél se. Senkinél. Emlékezzetek, mit mond Illés az 1 Királyok 19-be. nem vagyok jobb az én atyám fiainál. Ezt mondja Illés. Körülötte mindenki pogány volt, istentelen volt, semmi. Nem vagyok jobb. Egyedül ő volt hívő, mondanánk neked, ugyan már ne keseredjél, hát te hívő vagy, te istenfélő vagy, te jobb vagy, te külön vagy, nem vagyok jobb az én atyám fiainál, ezt mondja. Testvérek, ez a prófétai alázat, ami ott van az apostolban is, ez a krisztusi alázat. Nem állok senki fölött. Sőt, mindenki alatt vagyok. Nem vagyok külön senkinél. Mindenki külön nálam. Testvérek, ez egy nagy lecke, amit a Krisztus tanít nekünk. Mi is, a mi népünk tagjai között hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mi keresztjének, hívők, templomba járó, ilyen-olyan bibliaolvasó, tehát mi különbek vagyunk másoknál. Mi följebb vagyunk azért. Ezt el kell felejtenünk, testvérek. Ha ilyen indulattal jövünk, megyünk a népünk tagjai között, akkor Isten nem tud minket semmire se használni. Jobb, ha befogjuk a szánkat. Majd akkor, hogyha azt mondjuk az Illéssel, hogy nem vagyok jobb az én atyám fiainál, és azt mondjuk Pállal, hogy a bűnösök között, a magyar bűnösök között az első vagyok én, akkor majd szolgálhatunk a népünknek. Igazán szolgálhatunk. Nézzétek, a Psalmus Hungaricusban Dzsida Jenő írja ezt a sort, oda tettem a verset a papír hátuljára, amit kaptatok, csak egy kis részlet ebből a hosszú versből, de ezt írja, nincs más testvérem, csak magyar, sok téveigés és sok kanyar után jutottam el ide, ha bűnös is, magyar, ha tolva is, magyar, s ha gyilkos is, magyar, itt nincsen alku, nincsen semmi de, gyűlöletes, aki ünneplő ruháját s virágos lelkét fitoktatva henceg. Mi elesettek, páriák vagyunk, testvérek a nyomorban és bűnben, sápadtak, torzak, bélyeges fegyencek. Mondja Dzsida Jenő. Erdélyi költők, az egyik legjobb, legnagyobb. Mi ilyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk. Ha egy hitetlen ember eljut idáig, testvérek, mi hívő emberek, sokkal inkább el kell, hogy jussunk ide. Nyomorúságunk mellett, nyomorúságában ott kell állnunk a népünk tagjai mellett, testvérek. És ez igazából lehetetlen nekünk, önerőből, nem megy. Krisztus nélkül erre nem vagyunk képesek, de a Krisztus velünk van. Az a Krisztus, testvérek, akinek nem derogált, hogy így mondjam, a két lator közé fölfeszülni, és akinek leszállni a pokol fenekére, azért, hogy megmentsen bennünket, latrokat, meg pokol fenekére való bűnösöket. Ha neki nem derogált leszállni ebbe a mélységbe, és még tanítványai elé is oda térdelni és megmosni a lábukat, akkor nekünk se derogálhat. Mi nem vagyunk jobb magyarok, külön magyarok, okosabb magyarok, akik játszhatjuk a nem tudom a Csekovicsot, ahogy szokták mondani a magyar nép között, mert mi vagyunk ennek a mi népnek a mintapéldányai, és egyéb, nem testvérek. Így nem lehet semmit segíteni, így csak a káoszt lehet fokozni. Ez az öndicsőítés, ez a fölmagasztalás, mindenki ezt csinálja a magyar népbe. Az egyetlen kiút, testvérek, hogy odállunk, és azt mondjuk, mi nem vagyunk különbek. Amik vagyunk, vagy amink van, az Isten kegyelméből van, övé legyen a dicsőség. Íme testvérek, hogy mit tehetünk? Hát van teendőnk. Segítsen minket az Úr apró pénzre váltani mindezt. És végül egy utolsó kérdés még. Miért szeressem a népemet? Nézzétek Pál apostolt megint, aki Isten dicsőíteni akarta azzal, hogy így szereti a népét. Azt is írja az egyik levelébe, hogy akármit cselekeztek, ugye mindent Isten dicsőségére tegyetek. Hogy ő fölragyogjon, hogy ő nagy legyen. Az apostol nem azért szerette a népét úgy, ahogy. Mert ő maga akart nagy lenni. A nagy Pál, aki nagyon szereti a népét, és aki már felülmúlhatatlanul szereti a népét. Nem maga a dicsőségét akarta. Nem is a népe dicsőségét, mert én az Izrael, az az igazi nép, azt kell megdicsőíteni az összes nép között, az a legjobb nép. Nem ezt, testvérek. Az Isten dicsőségére tegyetek mindent. Ő is azért tette, testvérek. Nekünk is meg kell ezt tanulni. Isten dicsőségéért szeretni a népünket, úgy, ahogy. Isten dicsőségéért. nagyon sok ember van, aki azért szereti a népét, mert ma is Magyarországon, mert azt akarja, hogy róla jót mondjanak az emberek. Legalább némelyek jót mondjanak rólam. A konzervatívok legalább. Elismerjék az a szeretetemet, a teljesítményemet, hogy megdicsérjenek, dicsérgessenek. Na, én a hazafi. Nem magam dicsőségért, hanem az övéért. Akkor én, mert a magyar nép, mert a magyar népnél nincs jobb nép az egész világon, mert ez mindenbe szuper, mindenbe kiváló, ez ennél nem a népünk dicsőségéért, testvérek. Érzitek, itt a lónak a két oldala között van ma jelenleg a magyar nép. Legnagyobb része. Vagy ott vagyunk, hogy a népünket magasztaljuk a nem tudom hova, mint a világ legősibb, legnem tudom milyenebb népét, vagy a másik, hogy semmiben nem veszük a népünket. A lónak a két oldala. Emlékeztek, hogy felsoroltam ezt az értékrendről szóló prédikációt, hogy mi érték ma a magyaroknak. A nép, a haza nem szerepet egyáltalán. Egyáltalán semmi. Ugye? Ez a másik. A ló egyik oldala. A másik meg, hogy minden a nép. Egyik a nacionalizmus, másik meg ez a internacionalizmus. Ez a semmi. Az Úr, testvérek, megtanít minket valahogy a két szélsőség között fönt ülni a lovon. Úgyis lovas nemzet vagyunk, ugye ott kéne nem a ló egyik oldalán meg a másik oldalán lógni, hanem ott a közepén ülni. A hátán ülni, ezt meglovagolni. De csak az lovagolja meg, azt tudja igazán szeretni is a népét, de nem túlságosan szeretni, és azt tudja igazán nem megvetni a népét, aki az Isten dicsőségéért van, és él ennek a népnek a körébe. Maga az Úr az, aki képessé tesz minket erre a középútra, ha tetszik. Ez egy tényleg arany középút. De az Úr képessé tud erre tenni minket. Néha tényleg úgy megingunk, hogy így mondjam, talán mi reformátusok különösen is hajlunk egy kicsit arra, hogy eltolódjunk egy kicsit a lónak arra az oldalára, hogy kicsit úgy megistenítjük a népünket. Na, kicsit azért már az Istennél is fontosabb lesz a népünk. Ugye nem követek el szentségtörést, ha fölidézem a Bang Bandból a Hazám, Hazám áriát. Ugye, Hazám, Hazám, te mindenem. Tudom, hogy mindenem neked köszönhetem. Ez azért egy kis túlzás. Valljuk meg. Hát itt az Istenről már nincs szó. De a másik is túlzás, amikor meg a hazánkról egy árva szó nem esik. Tehát az nem is lenne, nem is létezne. Ez meg a másik. És manapság ez sokkal-sokkal gyakoribb. De mind a kettő káros. Valahol ott van a testvérek az a józanság, hogy Isten engem ide teremtett, ebbe a népbe, nekem ezt a népet feltétlenül szeretnem kell. Úgy, ahogy Pál szerette az övét. És miért? Azért, hogy Isten dicsőítsem. Isten dicsőítsem. Nem magamat, nem a népemet, őt. Ő érte tegyek mindent. Kedves testvérek, az a fő kérdésünk ma, az a létkérdésünk ma, hogy mit tehetek a hazámért és a népemért? Hát erre kerestük ma a választ. Remélem, hogy kaptatok választ, és ezeket a gondolatokat végül újra azzal a mondattal foglalnám össze, amit az elején mondtam. Mit tehetek a népemért? Szeressen feltétlenül a népemet. A Krisztus feltétlen szeretetét elfogadva, mert erről tanúskodik az úrvacsora is, szeressem én is feltétlen szeretettel az én magyar népemet. Segítsen ebben minket, ami Urunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Kedve, drága mennyei atyánk, drága Jézusunk, hadd magasztaljunk téged, aki tanítasz bennünket, ma is elsősorban arra, hogy te feltétlenül szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy az irántunk való szereteted nem a mi teljesítményeinktől, érdemeinktől függ, hanem önmagadtól, te önmagadért szeretsz minket. Köszönjük, hogy ez a szeretet vitt téged a keresztre, hogy megválts bennünket. Ez a szeretet az, ami most is indít téged, mint feltámadott Urat, hogy megkeressél bennünket, és kínáld nekünk a te bocsánatodat, a te szeretetedet, önmagadat. Segíts, Uram, hogy minnyájan tudjunk téged elfogadni, szívünkbe zárni hitáltal, és segíts, hogy aztán veled élő emberek legyünk, akiken keresztül áradhat a mi népünk tagjai felé a te feltétlen szereteted. Nem mindenki felé, de éppen azok felé, akik mellettünk vannak. Segíts, Urunk, bennünket, hogy ne várjunk arra, hogy majd mások minket hogy szeretnek és tisztelnek, és akkor mi is viszonozzuk, hanem miattad hadd szeressük a mi atyám fiainkat, a mi testvéreinket, népünk tagjait. Segíts bennünket, Urunk, arra, hogy tudjuk hirdetni a te igédet, az evangéliumot a népünk tagjainak. Segíts arra, hogy tudjunk könyörögni. Segíts arra, hogy példaadó életet tudjunk élni. Könyörülj meg, hogy ne hagyjon minket hidegen népünknek sorsa állapota, hanem áldozattal tudjuk őket szeretni, és segíts minket, Urunk, hogy alázattal tudjuk szeretni a mi népünket. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy mindezekre te általad és te veled képesekké lehetünk. Formálj minket, alakíts minket, Uram, mert ezek a dolgok nincsenek bennünk. Ezeket úgy kell belénk ültetned, ezekre úgy kell, hogy te megtaníts minket, lépésről lépésre. Kezd el, Urunk, kezd el rajtam, kezd el mindannyiunkon, és folytasd a te munkádat. Köszönjük néked, hogy ma téged dicsérhet a szívünk, Jézus Krisztusunk, és téged kérhetünk arra most is, segíts a mi népünknek, hogy megismerhessen téged minél több honfitársunk. Segítsd ezt a sokat szenvedett, sokat killódott, és most is olyan nyomorult állapotban lévő népünket, Urunk, honfitársainkat, minket magunkat, hogy belé tudjunk kapaszkodni, és veled együtt tudjunk neki feszülni a ránk váró dolgoknak, a mi mostani terheinknek. Köszönjük, hogy te nem arra tanítasz, hogy egymásnak feszüljünk, és egymást öljük és gyilkoljuk, hanem arra, hogy rád figyeljünk, és a te erőddel megerősítve, összefogva tudjunk nekifeszülni a dolgoknak, amiket nekünk kell elvégezni. Segíts bennünket, Urunk, hogy a küldetésünket keresztjén, református magyar emberként el tudjuk végezni, itt és most. Köszönjük néked, hogy rád hagyatkozhatunk. Rád hagyjuk, Urunk, gyülekezetünket is, családjainkat is. Segíts bennünket, hogy világíthasson az életünk, és juttathass el általunk is minél többeket a te megismerésedre. Kérünk, áld meg most úrvacsorai közösségünket, erősítsd meg a veled való szövetségünket, mi is hadd erősítsük meg azt. Segíts, hogy megújulhassunk a hitben, az odaadásban, és válhassunk a te hűségesebb gyermekeiddé, népünknek hűségesebb fiaivá és leányaivá. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, hirdetem, hogy az Úrnak szent asztalát, ahogy hirdettük is, megterítettük, akik elkészítették magukat és szeretnének részesülni, egyházunk rendje szerint részesülhetnek az úrvacsorában. Hirdetem, hogy a jövő héten a heti alkalmainkat Isten segítségével megtartjuk. Végül azt hirdetem a testvéreknek, hogy miközben a templomra nagyon szépen folyik az adakozás a testvérek részéről, és a vállalásait úgy látjuk, hogy mindenki erején felül is teljesíti, aközben a gyülekezeti pénztárunk meglehetősen lenullázódott. Azt kérném a testvérektől, hogy ha tudnak erre szánni egy kis támogatást, akkor vagy most, vagy a közeljövőben tegyék meg ezt a támogatásukat, hogy a számláinkat azért ki tudjuk fizetni, miközben itt több millió forint van a másik számlánkon, az építkezési számlánkon. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, most lezárva Isten tiszteletünknek ezen első részét, és készülve az úrvacsora vételre, a 227. énekünket lapozzuk fel, 227. énekünket. Ennek első, harmadik, negyedik és ötödik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, a mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya. Aki nem kíván részt venni az úrvacsorosztáson, az ének eléneklése után elmehet közülünk. Áldás békességet kívánunk neki erről a helyről.